7 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
A következő bő 10 percben gazdaságról és politikáról is szó lesz, ahogy azt korábban említettem. Szóba kerül például ismételtem majd Donald Trump, de kezdjünk szerintem a gazdasági témákkal, ugyanis mostanában nagyon sok hír érkezik az autópiac átalakulásáról. Elsősorban az elektromobilitásra való átállásról van szó, itt Európában is a jelenlegi tervek szerint ugye 2030-tól már az újonnan forgalomba kerülő autók hibrid vagy elektromos meghajtásúak kell, hogy legyenek. Természetesen azért még változhat ez a szabályozás mondjuk a német lobby hatására, de az Egyesült Államokban egyre több szó esik, azt gondolom az önvezető járművekkel kapcsolatos fejlesztésekről is. Éppként az önvezető piac szempontjából az Egyesült Államoknak van előnye globálisan?
Hát azt gondolom, hogy igen, már csak azért is, mert ugye sokkal korábban kezdték, mint a többiek, és folyamatosan nyomták, tulajdonképpen most már a dollár milliárdokat a projektekbe, azzal együtt természetesen, hogy Európa is nagyon ott van ezen a piacon, ugye ne feledjük el, hogy Magyarország is jelentős szerepet játszik, a Bosch nem olyan régen kőbányán átadta a második kampuszát, amelynek az egyik fő feladata az önjáró technológiának a fejlesztése. Szóval az USA-ban valóban régóta ezt a programot művelik, ha úgy tetszik, hiszen a Google-hoz kapcsolódó ma már Waymo-nak hívott cég, valamint a General Motors-hoz kapcsolt Cruise nevű cég, az nem kevés emberrel, utóbbi esetben 1800 emberrel, az előbbi esetben 2500 emberrel dolgozik az önjáró technológia nem csak fejlesztésén vagy kutatásán, hanem immár jó ideje megvalósításán is.
Az önjáró taxikat is tesztelik, ugye nagyon nagy mértékben, ahogy azt említetted. Mennyire mondhatjuk azt, hogy közeli valóság lehet, hogy tényleg konkrét húsvér utasokat szállítsanak ezek az önjáró taxik?
Ez tulajdonképpen már most is zajlik, hiszen San Franciscóban, Austinban és Phoenix városában már közlekednek az előbb említett két cégnek a járművei. Azzal együtt, hogy folyamatosan vannak ügyek körülöttük, hiszen azért tulajdonképpen sokan próbálják bebizonyítani, hogy egy ember kell azért a volán mögé. Megjegyzem, ezekben a járművekben nincs is volán, hiszen nincs szükség arra, hogy valaki ezeket forgassa. És itt aztán már el is indul azoknak a jogi ügyeknek a sorozata, amelyek még tisztázásra várnak, hiszen azok az eszközök, amelyek ugyanúgy néznek ki kívülről tulajdonképpen, leszámítva a kamerákat, mint egy jól ismert autó, azok másfajta jogi kategóriába tartoznak. Ugye eleve az engedélyezési folyamat nem úgy érvényes rájuk, mint az egyéb járművekre. Aztán ugye miután nincsen vezető, a felelősség kérdése, hogyha van egy koccanás vagy valami más ilyen ügy, az szintén ott van. Tehát sorjáznak a kérdések, és a helyi, valamint a szövetségi szabályozás az megkapta a leckét, de hát ugye ők is évek óta kísérleteznek azzal, hogy valahogy sínre tegyék, ha szabad ezt a fordulatot használni, az önjáró autók ügyét. Ez nem fog megállni, hiszen mindenfajta ellentmondás ellenére ezek a cégek, ezek fejleszteni akarnak, és a Cruise például bejelentette, hogy 14 amerikai városban már megkapták az engedélyeket a tesztelésre.
Beszéljünk egy másik nagy szektorról, az amerikai egészségügyről. Eléggé kacifántos és bonyolultnak tűnhet az amerikai egészségügyi ellátórendszer működése. Azt lehet tudni nem Magyarországról is, hogy egyfőre vetítve az egészségügyi költségek az egyik legmagasabbak az Egyesült Államokban, talán a legmagasabbak a fejlett országok közül. És én emlékszem, hogy a legutóbbi ilyen nagyon nagy átfogó reformprogram az amerikai egészségügyben talán az Obamacare volt, amit egyébként Trump elnökség alatt a republikánusok eltöröltek. Ha jól emlékszem, ez Trump elnöksége idejére datálódik. Szóval most a Biden kormányzatnak van-e konkrét elképzelése azzal kapcsolatban, hogy elérhetőbbé tegye az egészségügyi ellátást a mindennapi emberek számára?
Annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy csak szerették volna eltörölni, de valójában nem sikerült ehhez megkapni a törvényhozási támogatást, úgyhogy az Obamacare az fennmaradt, és működik a mai napig is. De sajátos helyzet ugye, hogy annak idején Joe Biden alelnökként éljenezte az Obamacare megvalósítását, most pedig elnökként éppen a tegnapi napon egy, ugye az elnök ideje az nagyon-nagyon drága, de ezzel együtt körülbelül egy órát szánt arra a Fehérházban, hogy hosszú a nemzethez intézett üzenetben alelnökével együtt dicsérje ezt a mostani folyamatot. Arról van szó ugyanis, hogy egy tavaly elfogadott törvény részeként, amely egyébként az infláció csökkentésről szól, a nyugdíjállományban lévő, ha úgy tetszik, vagy legalábbis korosztály szerint ebben lévő amerikaiak, körülbelül 60-65 millió emberről van szó, számára a szövetségi hatóságok elkezdhetnek alkudni a gyógyszercégekkel a különböző termékek árairól. Ez ugye nem kis miska, hiszen a zászlóshajónak tartott inzulin esetében a törvény elrendelte, hogy az ebbe a kategóriába tartozó emberek számára havonta $35 maximálható az inzulinnak az ára, és ez egy tizedek körülbelül annak az árnak, amit egyébként a piacon a gyógyszergyárak, illetve a kereskedők kértek ezekért a termékekért. Tehát óriási a különbség, és a gondolatmódnak a jellemzője az is, hogy erre, hogy tudnilik az ebbe a kategóriába tartozó inzulint ennyire lecsökkentették az árat szempontjából, a többi területre is a gyógyszergyára kiterjesztették ezt az árkategóriát, tehát a piaci viszonyok igazodtak a szövetségi törvényben foglaltakhoz. Na most Joe Biden hatalmas sikernek könyvelte el, nyilván választási szempontból is érdekes ez a demokrata párt és az ő számára is, azt, hogy most bejelentették az első 10 olyan gyógyszert, aminek a felhasználása nagyon gyakori, tehát vérhígítók, különböző vérnyomásszabályzók, egyéb ilyen elég gyakran fölírt gyógyszerekről van szó, tehát ezeknek az ártárgyalása elkezdődik. Hozzáteszem, hogy a gyógyszergyárak ugye évtizedeken át nagyon keményen megtorpedoztak minden ilyen törekvést. Most is...
Most mi változhat egyébként? Tehát miért lehet előnyösebb helyzetben, alkuhelyzetben a szövetségi hatóság?
Mert törvény van arra, hogy alkuhelyzetben van. Tehát korábban lepöckölték őket viszonylag könnyedén, most nem tehetik meg, de jogi úton megtámadtak tulajdonképpen nagyon sok fórumon olyan részleteket, amelyek elbírálása még majd eztán következik. Ezzel együtt a folyamat beindult, és ki tudja, hol áll meg. Mindenképpen egy ilyen szempontból történeti érdekességű és fontosságú momentumról van szó.
Szóba hoztad te is a választásokat, több mint egy év van még hátra 2024. november 5-éig, de hát ugye természetesen ringbe száll majd a jelenlegi elnök, valamint az ex-elnök Donald Trump, és hát egészen elképesztő bejárta azt hiszem az egész világ sajtót az a rabosítási fotó, amit Trumpról készítettek a Fulton megyei börtönben, és hát gyakorlatilag egyfajta merch termékké vált ez a fotó, amin szigorúan néz a volt elnök, tehát bögréken, pólókon, matricákon köszön vissza, és a hívei Trumpnak több mint 7 millió dollárt összegyűjtöttek adományokból. Szóval nagyon úgy tűnik, és most már ez több esetben is beigazolódik, hogy Donald Trump egyfajta nyerőkártyaként akarja kijátszani az ellene indított perek sokaságát. Ez mennyire tűnik jelenleg sikeres stratégiának?
Hát legalábbis, ami ugye az általad is említett adományokat illeti, sikeresnek tűnik azzal együtt, hogy azért itt a kampány során több száz millió dollárról van szó, arra van szükség ahhoz, hogy beinduljanak ténylegesen a folyamatok. Ugyanakkor egyszerűen a jogi gépezet az nem érzékeny azokra a politikai manőverekre, azokra a PR fogásokra, amelyek amúgy sikeresek a választók körében. A jog ugyanakkor a bírósági rendszeren keresztül nagyon keményen működik, határozottan, és ezért kitűzték március 4-ére, jövő év március 4-ére, tehát a kampány kellős közepén egy fontos amerikai választási időszakban azt a tárgyalást, amely Washingtonban majd elkezdődik az egyik perben a négy közül. És ez azért is lényeges, mert tulajdonképpen a Trump ügyvédek 2026 tavaszára szerették volna tenni ezt a kezdést. Na most mindenképpen jelkép értékű, hogy a bíró nem adta be a derekát, és jövő évi tárgyalási kezdést indított el. Különben jogi érdekességek és gyakorlatilag PhD dolgozatokra alkalmas ügyek sorozata zajlik, hiszen Trump fehérházi stábfőnöke Mark Meadows, aki szintén részes volt a Georgia államban zajló és ott már perré érett választási konspirációs ügyeknek. Ilyen szempontból különleges módon tegnap maga állt 3,5 órán át a bíróság elé, mert szeretné, hogyha nem Georgia államban, hanem szövetségi szinten kezelnék az ő ellene fölhozott vádakat. Ez őt mindenképpen jobb jogi helyzetbe hozná, mint a jelenlegi. Ezzel együtt a 19 vádlottnak szeptember 6-án a jelek szerint jelentkezni kell majd a bírósági tárgyalás formális következő fordulóján.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró volt ezúttal is a Reggeli Monitor vendége. Jövő héten ismételten beszélgetünk, majd további szép napot kívánok!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte még közlekedünk itt a Reggeli Monitorban.